Szeretett gyászoló gyülekezet, kedves feleség, özvegy, drága gyermek, rokonok, ismerősök és barátok, eljöttünk, hogy búcsút vegyünk Papszilágyi Attilától, úgy, mint férj, úgy, mint édesapa, úgy, mint nagypapa, úgy, mint szeretett ismerős vagy rokon, de úgy is, mint egy gyülekezetnek a tagja, mint szeretett testvér. Úgyhogy megkezdjük a búcsúztatást a kiosztott éneklapokon a 4-es számmal jelölt ének első verszakával. A 4-es számú ének így kezdődik, az Úr csodásan működik. Az első verszakot énekeljük el. Az Úr csodásan működik, de útja rejtve van, tengert akarja lábnyomát, szelek szárnyán suhan, mint titkos bánya mélyében, formálja terveit, de biztos kézzel hozza föl, mi most még rejtve így. Imádkozzunk! Drága mennyei édesatyám, köszönjük, hogy most előtted állhatunk meg, és a mi szívünkben ott él Attila bácsinak az emléke, és köszönjük, hogy láthattuk az ő életét. Köszönjük, hogy ismerhettük őt, ki közelebbről, ki távolabbról. És köszönjük, hogy ő hűséges férj, szerető édesapa. Köszönjük, hogy jó ismerős, jó barát lehetett. És köszönjük a legdrágábbat, hogy a te gyermekeddé lehetett. Köszönjük, édesatyám, hogy egyszer elfogadta az Úr Jézus Krisztusról szóló öröm üzenetet. És az az üzenet az, hogy te örök életet adtál. És ez az élet ő benne van a fiúban. És aké a fiú, azé az élet. És így ott lehet a mi szívünkben a bizonyosság, hogy ő él. Ott van te nálad, örömben, hiszen Jézus Krisztusban halt meg. És tudjuk, hogy akik az Úrban haltak meg, azok boldogok. És most kérünk, édesatyám, hogy minden jelenlévő szívét most te fordítsd magadhoz, és adj halló füleket, és hadd tudnánk elvenni, édesatyám, a te vígasztalásodat, kinek-kinek, mire van szüksége. Így kérünk téged, hogy a te jelenléteddel áld meg ezt a búcsúztatást. Az Úr Jézus drága nevében. Amen.
Szeretett gyászoló gyülekezet, Annika, Attila és mindazok, akik itt vannak. Most, amikor megállunk a mi testvérünknek, Papszilágyi Attila testvérünknek a koporsója mellett, akkor hadd kezdjem azzal egy kicsit személyes dologgal, ami összekötött bennünket. Ez az idő, hát közel majdnem 40 év. Tulajdonképpen ez alatt, az idő alatt sokszor, nagyon sokszor voltunk együtt, kettesben is imádkoztunk, hordoztuk mindazokat, akik körülöttünk voltak. És amikor most megállunk előtte, akkor az az ige jutott eszembe, először, amikor meghallottam a hírt, hogy elment, amit annak idején Dávid mondott el Jonatánnak a elhalásának a hírére. Azt mondta, és azt mondja ott Dávid, hogy elszorul szívem, testvérem, Jonatán. Vagy úgy is lehetne még oda tenni, hogy Jonatán helyett, hogy Attila, oly kedves voltál nekem. Igen, kedves volt. Sokat, sokat beszélgettünk. Sokat voltunk együtt. És amikor ebből betegsége volt, akkor egy kicsit, hogy így mondjam, eltávolodtunk, mert nem tette lehetővé azt, hogy ugyanúgy találkozunk, mint előtte. De most, amikor itt együtt vagyunk, és próbálunk valamilyen módon emlékezni mindarra, amit ő átért ebben az életben, és mindarra, amit az Isten az ő életében végzett. Sőt, ilyenkor, amikor temetésen vagyunk, akkor sokszor azt is szeretnénk elvenni Istentől, hogy mi az az üzenet, amit az itt maradóknak mondana. Ugye ő most már nem tud beszélni, de úgy szoktunk mondani, hogy ez a testvérnek mindig az utolsó bizonyságtétele. Sokan ismerték. Sokan látták az ő életét, sokan vették őt körül, sokakkal volt kapcsolata. Akkor, amikor én elgondolkoztam ezen, hogy mit is lehetne mondani, akkor talán arról számolna be Attila testvér, amit a 18. Zsoltárban mond Dávid. A 18. Zsoltárban ezt mondja Dávid a második verstől. Szeretlek, Uram, én erősségem. Az Úr az én kősziklám, váram és szabadítom. Az én Istenem, az én kősziklám, ő benne bízom. Az én pajzsom, üdvességem, szarva menedékem. Az Úrhoz kiáltok, aki dicsérete méltó. Igen, ő nagyon szerette az Urat. Minden egyes megnyilvánulásában, amikor beszélgethettünk, vagy bent volt a gyülekezetbe és szólt bárkivel is, akkor erről tett bizonyságot, hogy az ő Urát nagyon szereti. És ez volt az ő bizodalma, ez volt az ő erőssége a sok minden között, amin át kellett, hogy menjen az ő életében, akár csak az utolsó 14 évben, amikor a betegség megtámadta őt. Sok nyomorúságon, sok mellőzésen ment keresztül, akár csak a munkahelyén is. De ő mindig ezt meghajlással az Úrtól vette el, és nem panaszkodott emiatt, de ott hordoztuk mindig az Úr előtt. Istennek egy olyan munkatársa volt, aki az ő csendességében és az ő szerető magatartásában mindenkihez közel tudott kerülni. És azt is olvashatjuk Isten igéjéből, hogy amikor kimondja valaki, hogy szeretlek, Uram, én erősségem, akkor annak van következménye. A következménye pedig a Római Levél 8. rész 28. versében olvashatjuk, ahol azt mondja az ige, Róma 8.28-ban, tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Isten szeretik, mindent javukra van, mint akik az ő végzése szerint hivatalosak. Tehát ő szerette az Urat, és azt mondja az ige, hogy tudjuk pedig, hogy azok, akik Isten szeretik, azoknak mindent a javukra munkál. És tényleg így volt az ő életében is, hogy mindent Isten az ő javára munkált, mert közelebb került ő hozzá. Közelebb került, és az ő szeretete Isten felé egyre inkább abban nyilvánult meg, hogy ő tudta, hogy ez a szeretet nem azért van, mert ő szereti Isten, hanem mert Isten előbb szerette őt, és kiválasztotta, és kihívta. Istennek a szeretete csodálatos dolog. Odáig jutott az ő élete, amikor visszaemlékezünk rá, hogy ez a szeretet mindenki felé megnyilvánult. Ez a szeretet odáig vezette őt, hogy egy bizonyosságra jutott teljes szívéből, amikor itt szintén a Római Levél 8. fejezetében olvassuk azt, hogy kicsoda vádolja az Isten választottait. Isten az, aki megigazít. Ő megigazította. Lehet, hogy vádolták, lehet, hogy ellene munkálkodtak, de ő tudta azt, hogy ez mind az ő javát szolgálja. És azt mondja, hogy kicsoda kárhoztat. Krisztus az, aki meghalt, sőt, aki fel is támadott, aki az Isten jobbján van, aki esedezik is életünk. És utána azt írja az ige, hogy kicsoda szakaszt el minket a Krisztus szeretetétől. Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhség, vagy mesztelenség, vagy veszedelem, vagy fegyverék. Amit meg van írva, hogy te élete gyilkoltatunk minden napon, olyvá tekintenek, mint vágójuhokat. És itt jön az a győzelem, ami az ő szívében eláradt. De mindezekben felettébb diadalmaskodunk azáltal, aki minket szeretett. Tehát ő szerette az Urat, és tudta az, hogy őt szereti az Úr. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szeretetétől, mely van, ami Urunk Jézus Krisztusban. Erre a bizonyosságra jutott el. Ez a bizonyosság töltötte el, és töltötte be, és erről a bizonyosságról tudott mindig bizonyosságot tenni, akár a gyülekezetben, akár a kisközösségben nálunk. Tudta nagyon jól, hogy Isten szeretete mindent felülír, minden nyomorúságot, minden szorongattatást, minden betegséget, minden fájdalmat felülír Istennek a szeretete Jézus Krisztusban. És utána arra is vezette Istennek a szeretete, ami a János első levelében van megírva, a 4. rész 21. versében. Az a parancsolatunk is van őtőle, mármint Istentől, hogy aki szereti az Isten, szeresse a maga atyafiát is. Arra vezette őt, hogy szeresse az ő családját, szeresse a feleségét, szeresse gyermekeit, unokáit, szeresse mindazokat, akik vele kapcsolatba kerültek, szeresse a testvéreket, és ez a szeretet, ahogyan ment előre az ő élete ezekben a szenvedésekben, egyre jobban kialakult, egyre jobban kitárult, egyre inkább kiteljesedett, egyre inkább több lett belőle, egyre inkább érezhetővé vált az ő mindennapjaiban. Ő nem is akart másról beszélni, ahogy az ő fiának is mondta, mielőtt megtörtént volna ez a haláleset, azt mondja, az én temetésemen Isten dicsőítessék. És amikor ezekről szólok, akkor mindez azt mutatja, hogy Isten dicsőítetik meg. A Péter első levelének a 4. részéből olvasok még egy igeverset. Péter első levele, 4. rész, 11. verse így hangzik. Ha valaki szól, mint egy Isten igéjét szólja, ha valaki szolgál, mint egy azzal az erővel szolgáljon, amelyet Isten árt, hogy mindenben Isten dicsőítessék a Jézus Krisztus által, akinek dicsőség és hatalom örökkön örökké. Amen. Ő így szólt, így beszélt, így élt, hogy Isten dicsőítessék az ő életében. És az ő halálában is. Nagy dolog volt, amit hallottam hozzátartozóitól, hogy elaludt. Testvérek, ez egy nagy kegyelem. Isten szeretetének a megnyilvánulása, hogy aki szerette őt, azt így vitte el magához. Azt mondta, hogy elég volt már ez a 84 év. Elég volt a szenvedésből. Most legyen részed abból az örömből, amit én adok neked. És elvitte magához. Ugyanúgy, ahogyan este lefeküdt, úgy nem ébredt föl másnap. Csodálatos dolog ez. Istennek a szeretete megnyilvánult az ő elmenetelében is, mert magához vette. Az ő szeretetében részesítette örökre, nem csak rövid időre, hanem egy örök életre. Biztosította neki az ő szeretetét. És most ott van az Atya jobbján, Krisztusban, ő benne van a mennyekben, a mennyeiekben, és ott várja mindazokat, akik ugyanoda fognak kerülni. Mindenkinek magának kell Isten előtt megállnia, és meglátni, hogy oda fogok kerülni. Nem tudok érte semmit se tenni, de egyet tehetek. Oda jövök, mint ahogyan Attila is oda ment Isten elé, és kimondta azt, hogy szeretlek, Uram, én erősségem. És mielőtt én imádkoznék, elolvasom azt a kis összeállítást, ami az ő életének főbb állomásairól beszél. 1937. június 12-én született Budapesten. Gyermekéveit Magyarországon és Erdélyben élte meg. Édesapja erdélyi, édesanyja pedig magyarországi Szolnokról származik. Mivel szülei kisiparosok voltak, az ezzel kapcsolatos társadalmi hozzáállás sok gondot, nehézséget és üldöztetést is jelentett számukra. Ketten voltak testvérek, Attila és László, ikrek voltak. Az általános iskola elvégzése után gépipari technikumban tanult tovább, és technikusi képzettséget szerzett. 17 éven át a csepel és vas és fémművekben dolgozott, különböző munkakörökben. 1967-ben megházasodott, amely házasságból két gyermek született, 1968-ban Anikó, és 1970-ben Attila. Anikó leányának is két gyermeke született, egy kislány, Arianna, és egy kisfiú, Attila. Leánya gyermekeivel külföldön él. A csepel vas és fémművektől a 17. kerületi mezőgéphez jött, és ott tervezőként dolgozott, mivel lakásukhoz közelebb esett ez a munkahely. Mikor a mezőgép felbomlott, egy ipari iskolában helyezkedett el műszaki vezetőként. 6 évet dolgozott ezen a helyen, és innen ment nyugdíjba. Nyugdíjba vonulása után sokat dolgozott feleségével együtt a családi ház körül. 14 évvel ezelőtt állapították meg nála rákbetegséget, melyet haláláig békességben, de szenvedések között hordozott. 2021. május 9-én reggel 7 órakor az úr hazaszólította otthonában 54 évi házasság után. A főbb életrajzi adatok után még a következőket is meg kell említeni. 20 és 30 éves kora között találkozott megváltójával, Jézus Krisztussal, és sok testi és egyéb nehézségek között hordozva a terheket, erőt kapott, és így meg tudott állni azokban. Hívő életét az elfogadás és a meghallás jellemezte. Évek hosszú során át, amikor csak lehetősége volt, részt vett az óutcai gyülekezet alkalmain, sőt az építkezés során is abban aktívan részt vállalt, szakmai tapasztalatait felhasználva. Körülbelül 40 éven át szoros kapcsolatot tartottunk, és kis közösségben másokkal is együtt olvashattuk Isten igéjét, és növekedhettünk a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmében. Az utolsó 10 évben, előtte a kis közösségben, hirdette Isten igéjét, ami építő volt sokak számára. Szeretete és gyakorlati tapasztalatairól szóló bizonyságtétele építette a testvéreket. Hiányozni fog. Gyászolják felesége Panni, fia Attila, leánya Anikó, két unokája Arianna és Attila, valamint felesége rokonai, ismerősök, utcabeliek és a gyülekezet testvérsége. Isten áldja meg az itt maradtaknak a számára mindazt, amit ő tőle vehettek, ami ő átadott mindannyiunknak. Imádkozunk. Mennyei édesatyánk, amikor itt vagyunk a mi testvérünknek, Attila testvérünknek a koporsójánál, és amikor búcsúzunk tőle, amikor visszaemlékezünk mindazokra a dolgokra, amit együtt élhettünk át. Édesetek, legyen mindenért hála és magasztalás te néked. Legyen mindenért a te nevednek a dicsősége. Legyen mindenért az, amit csak egyedül te tudsz adni, mindazok számára, akik Istenhez fordulnak, akik keresnek téged. Édesatyánk, hadd legyen ez az utolsó bizonságtétel, ami testülünknek olyan, ami a szívekbe hatol, ami elvégezheti azt a munkát, amit csak egyedül a te szellemed által lehet elvégezni. Amit csak ő tud elvégezni. Amit csak te tudsz elvégezni egy emberi szívben. Nem tudjuk és nem látjuk senkinek a szívét. Nem látunk a másikba bele. De te tudod, Uram, hogy mi akarsz elvégezni. Köszönjük te néked azt a sok-sok évet, sok időt, amit együtt élhettünk át. Amikor együtt imádkozhattunk, amikor együtt szolgálhatunk, együtt végezhettük azt a munkát, amit ránk bíztál. Hadd kérjünk, édesatyánk, hogy áld meg ezt mindannyiunk számára, hogy ne felejtkezzünk el arról, hogy mit tettél te. És amikor imádkozunk, akkor hadd tegyük ide a te kezedbe az ő feleségét, Pannit. Hadd tegyük a te kezedbe az ő gyermekeiket, Attillát és Anikót és az unokákat. Édesatyánk, te vigasztald az ő szívüket, te áld meg őket, és őrizd meg őket mindentől, hogy téged tudjanak ők is felismerni, és tudjanak, édesatyánk, az ő szívükben igent mondani a te hívó szavadra. Atyánk, hálásak mi szívünk mindazokért, akik most itt jelen lehetnek, az utcabeliek, a rokonok, ismerősök, és a gyülekezet tagjai is. Áldunk és magasztalunk téged mindazért, amit te végeztél, ő rajta keresztül. Amen.
Amen.
Énekeljük el a megkezdett énekünknek, a 4-es számú éneknek a 2. és 3. verszakát. Ne félj tehát, kicsiny csapat, a rád felleg borul, kegyelmet rejts belőle majd, áldás esője hull. Bízzál az Úrban rólad ő, meg nem feledkezik. Sorsod sötétlő árnya közt, szent arca rejtezik. Bős terveit megérleli, rügyet fakaszt az ág, s bármit sem ígér még a rügy, pompás lesz a virág. Ki kétkedőn boncolja őt, annak választ nem állt, de a hívő előtt az Úr megfejti önmagát. Kísérjük el Attila testvérnek koporsóját a sírig. Arcod rejtve van nekem, mégis felém ragyog. Fülem nem hallja hangodat, mégis beszélsz velem. És boldogságot csak az ad, ha szódat érthetem. Képedbe tölti lelkemet, utam bármerre visz, és mindenütt kezed vezet, ha azt nem látom is. Kimondani mi vagy nekem, nekem. Ó, nincsen arra szó. Most hídből áll csak életem, s ez mégis mind való. De majd a fátyol szétszakad, mely most még rejteget, és színről színre láthatlak, fényedben élhetek. Tizenkettes számú éneket énekeljük. Fenn a mennyben az Úr minden győztesnek át, aki Krisztussal járt, s benne hisz. Aranyból koszorút, fehér égi ruhát, s hárfa húrjait pengetheti. Igen, ott minden kész, igen, ott minden kész, minden győztesnek jár örök rész. Boldog véghetetlen öröm vár odafenn, Krisztusért én is elnyerhetem. Vígan lépkedünk szín arany utcákon át, halljuk angyalok dicséretét. Szemünk láthatja Krisztus szent ábrázatát, aki vért ontott bűneinkért. Igen, ott minden kész, igen, ott minden kész, minden győztesnek jár örök rész. Boldog véghetetlen öröm vár odafenn, Krisztusért én is elnyerhetem. Élet forrása kínálja élő vizét, tiszta hűs vizét bőségesen. Fényt az Úr maga áraszt, és hint szerte szét, halál nem lesz ott éjszaka sem. Igen, ott minden kész, igen, ott minden kész, minden győztesnek jár örök rész. Boldog véghetetlen öröm vár odafenn, Krisztusért én is elnyerhetem. Most pedig egy szolgálat következik.
Szeretett gyászoló család, gyászoló gyülekezet. Testvérünk sírjánál is, mint ahogy bent a ravatalnál is, ez volt a testvérünk kérése, hogy Jézus Krisztus neve magasztaltasson. Nem nehéz ennek eleget tenni. Egy olyan élet áll emögött, hogy a szívének a vágya, a kérése az volt, hogy az ő búcsúztatásán Jézus Krisztus neve dicsőítessék meg, magasztaltassék. Így olvassuk el Pál apostolnak a Filippi beliekhez írott levél első részéből a 20. és a 21. verset. Az én esengő várásom és reménységem szerint, hogy semmiben meg nem szégyenülök, hanem mindenkor, most is nyilvánvalóan dicsőséget nyer majd Krisztus Jézus az én testemben, akár életem által, akár halálom által. Mert nekem az élet Krisztus és a meghalás nyereség. Amaz én esengő várásom és reménységem, mondja Pál, hogy semmiben meg nem szégyenülök, hanem akár életbe maradok, akár élek, akár meghalok, Jézus Krisztus neve magasztaltassék. Esengő várásom, mondja Pál. De ezt mondta a mi testvérünk Attila is. Ez volt az ő kérése, ez volt az ő vágya. Honnan van ez a vágy? Honnan? Ha most végig mennénk, különösen aki nem ismer Isten kegyelmét, ilyen vágy volna az ő szívében, amikor elhagyja ezt a földi utat? Honnan van ez a vágy? Ilyen vágy csak az hívő emberbe, szívébe, a hívő ember szívébe le. De hogy kerül ez a vágy a szívbe? Hogy erre olvassuk el az Efézus beliekhez írott levél első fejezet 12. versétől a 14. verséig. Ez egy csodálatos levél. Úgy hangzik el, hogy áldott az Isten, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak atya, aki megáldott minket minden szellemi áldással a mennyekbe a Krisztusban, és akkor azt mondja, hogy azért, hogy legyünk mi a szeretettek, kiválasztott minket arra, hogy fiai legyünk. Eleve elhatározta, hogy fiai legyünk. Na most ezek után írja Pál, hogy az ő dicsőségének magasztalására legyünk mi, akik először reménykedtünk a Krisztusban. A dicsőség, hát erre hívott el bennünket, hogy fiak legyünk. És akkor folytatja tovább az Efézus beliekhez. Ő benne titeket, ő benne hittetek ti is, miután hallottátok az igazság beszédét, üdvösségetek evangéliumát, és megpecsételt a megígért Szent Szellemmel, aki foglaló a mi örökségünkre, vagyis az ő tulajdonának megváltásának az ára, az ő dicsőségének magasztalásának a céljából. Ezen az igén érdemes elgondolkodni. Na most, aki hitt, röviden, aki hitt, az őben, az igazság beszédében, az megpecsételtetett a megígért Szent Szellem által. Itt van valami csodálatos dolog. És ezt kapta a mi szeretett Attila testvérünk is. Megpecsételt a megígért Szent Szellemmel. Az azt jelenti, hogy enyém vagy. És azt mondja, hogy örökségük záloga. El vagy pecsételve. Tulajdona az. Az ár ki van fizetve, enyém vagy. Ettől kezdve, ahogy hiszünk, ahogy beengedjük a szívünkbe Isten igéjét, az igének valami hatalmas formája, formálása megy végbe az életünkbe. Ettől kezdve egy más emberek leszünk. Így mondják, hívők lettek. Több, mint hívők. Isten gyermekei, Isten fiai. Azt mondja János evangéliumának az első fejezetének a 12. versében az ige, aki befogadták őt, azoknak hatalmat adott, hogy Isten gyermekeinek, gyermekeik legyenek, akik nem vérből, testből, férfiúnak indulatából, hanem Istentől születtek. És itt a pecsét a Szent Szellem rányomja. Akié a fiú, azé az élet. Ettől kezdve van a szívünkben egy vágy. És ez volt az Attila szívében is. Úgy élni, járni, munkálkodni, hogy neki kedvesek legyünk. Már nem a magunk kedvére élünk, hanem hogy neki kedvesek legyünk. Hogy az ő neve megdicsőjön a mi életünkbe. Semmiképpen nem szeretnénk, hogy az ő neve szégyent vallana. Ilyen volt Attila testvérünk is. Még akkor is, ha a földi útja nem volt szenvedéstől mentes. Egy ének jut eszembe, és ebből az első verszakát, ennek az ének első verszakát felolvasom. Hadd menjek, Istenem, mindig feléd. Fájdalmak útjaim mindig feléd. Ó, sok keresztje van. De ez az én utam, mert hozzád visz, Uram, mindig feléd. Mert mindig feléd. Ha ez az én utam, ha szenvedés útja, mikor Attila ezt szinte vallotta, hogy mindig közelebb került az Úrhoz. Mindig. De ez az ének után egy másik ének is jut eszembe. Krisztusról többet hadd vegyek. Másoknak többet hadd vigyek. Ez is jellemző volt Attilára. Többet venni Krisztusból, többet, de nem azért, hogy ő magának akarta megtartani. Másoknak vitte. Hozta a gyülekezetbe. Azt, amit kapott az Úrtól, ő az boldogan továbbadta. Úgy, mint aki meg is élte. Nem egy elméletet adott tovább, hanem mint egy élettapasztalatot. Életében Jézus Krisztus neve felmagasztaltatott. És még egyszer felolvasom ezt az igét, amit először olvastam a Filippi beliek. Ez írott levélben, az az én esengő várásom és reménységem, hogy reménységem szerint, hogy semmiben meg nem szégyenülök, hanem mindenkor, most is nyilvánvalóan dicsőséget nyer majd Krisztus az én testembe, akár életem által, akár halálom által, mert nekem az élet Krisztus. Dicsőséget nyer az életembe. Nem csak az életében, hanem a halálában is Jézus Krisztus neve magasztaltatik. Itt is, a ravatalnál is. Kedves feleségével váltottunk egy pár szót. Nem volt haláltusa, nem volt egy agonizálás, elaludt, hazament. Hazament a halálába, és az ő neve dicsőítetik meg. Tehát a halál a földi élet végét, a testi élet, földi élet végét jelenti. De nem az új élet végét. Ami őt dicsőíti, az beteljesedve, az az új élet. Az beteljesedve ért a célba, hazaért. Az Úrral találkozik, a ti életetek el van rejtve Krisztussal együtt az Istenbe. Isten áldott gyermeke hazaért. Méghozzá a szenvedés útján is, de dicsőségesen. Amen.
Amen. Fejezzük be egy imádsággal a mi együttlétünket.
Mennyei édesatyánk, te, aki a szívek vizsgálója vagy, te látod azt, hogy a mi szívünkben egyrészről ott van a szomorúság és a hiány, hiszen a mi testvérünket már így a földi szemeinkkel nem fogjuk látni. De azt is tudjuk, hogy te senkit sem teremtettél a halálnak és a koporsónak, hanem mindenkinek azért adtál életet, hogy megismerjenek téged, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. És ezért viszont hála van a szívünkben, hogy a mi Attila testvérünk téged megismerhetett, és Jézus Krisztus az ő szívében élt és él. Édesatyánk, te vagy a szívek és vesék vizsgálója, és előtted lehet és szabad őszintének lenni, ha tegyük így oda az itt maradt szíveket, hogy abba végezhetnéd el a te munkádat, amit szeretnél. És egyben hálát adunk a Attila testvér földi életéért, hiszen szolgált ő mindenfelé, a családban is, a munkahelyen is, a gyülekezetben is. Édesatyánk, ez egy élő példa lehet az, hogy mit tud elvégezni a te kegyelmed egy ember életében. És tudjuk azt is, hogy vannak dolgok, amik láthatatlanok, de valóságosak. Így tudjuk, hogy ő már abban a valóságosban lehet, ott örvendezhet. Édesatyánk, te adj az itt maradottaknak vigasztalást, és a szívekben pedig élő reménységet. Az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen.
Amen. A család és a rokonság nevében mindenkinek megköszönjük a részvételét, hogy eljöttek erre a búcsúztatóra. A búcsúztatást úgy mondanám, hogy Papszilágyi Attila testvérei végezték. Istennek az a gyülekezete, amelynek ő is tagja volt, amely Budapesten található a Tököli út 147B szám alatt. Isten velünk, viszontlátásra!